A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en Lacó György, az Alphavet Kft. Agrár és Biotechnológiai Divízió Baromfi Technológiai Üzletág vezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Arra gondoltam, úgyis mint állatbarát vagy társállattartó, aki számára egyébként fontos, úgy általában az állatok jóléte, hogy érdekes lehet beszélgetni, mást is érdekelhet az, hogy azok a haszonállatok, amelyeket vagy azért tartunk, hogy megegyük őket, vagy azért, hogy különböző egyéb termékeket, például tojást vagy tejet adjanak, milyen körülmények között töltik el azt a kis időt, amíg itt a Földön vannak. És hogy kérdés is legyen ebbe a felvezetésben, mert egy nagyon komoly üzletág az Alphavetnek a baromfi technológia, és általában az állattartáshoz kapcsolódó mindenféle technológiai felszerelések telepítése, meg az állattartó telepek fenntartásához szükséges akár takarító, vagy tisztítószerek, vagy fertőtlenítők forgalmazása. Szóval, hogy a legjobb embertől fogom megkérdezni azt, hogy tulajdonképpen miért jobb az egy csirkének, hogy ilyen mindenféle vas traverzek között, meg szerkezetek között éli le az életét, mint hogyha kint a szabadban kapirgálna. Mert egyébként meg azt hallom, hogy egy-egy ilyen modern tartótelepet, túl azon, hogy ez gazdaságos, azért is építenek, mert hogy ezek jobban megfelelnek az állatjóléti előírásoknak.
Ez így van, és a kulcsszó, amit az előbb mondtál, a gazdaságosságban rejlik. Az igazság az, hogy ez egy határmesdje az állattartásban. Az, hogy az állatok jólétét is szem előtt tartsuk, és természetesen az adott telep megfelelő gazdaságossági körülmények között nyereséget termeljen. Ha csak az állatok szemszögét nézzük, nyilvánvalóan nekik az lenne a legjobb, ha szabadban élnének, és senki nem enné meg őket, de egy gazdasági állattartás esetében jelentősen húsevő társadalom vagyunk, és a húst elő kell állítani. Viszont ezt olyan körülmények között igyekszünk megtenni, vagy igyekeznek megtenni a termelők, hogy az állat is közben, ahogy mondtad, azt a rövid életét, amit eltölti ezen a földön, azt megfelelő körülmények között tegye. Ezt nagyon nehéz kézzel csinálni. Tehát ennek az egésznek a titka, a gazdasági állattartásnak és az állatjólétnek az a megfelelő precíziós állattartás, ahol a gazda személyén és a tapasztalatán kívül már megfelelő komputerek figyelik az állatok körülményeit, jólétét figyelve, megfelelő szellőzést, etetést, itatást biztosítanak megvilágítás számukra.
Tehát tulajdonképpen, ne feledd szabad, közben mi letegeződtünk itt a stúdióba jövet, de szóval, hogy visszatérjek a kérdésre, tehát akkor ezek szerint például a csirkének az igényeit leginkább a tiszta víz, a jó minőségű táp, a többiek társasága és a nem túl zsúfolt körülmények már teljesítik is, tehát hogy nincsenek igazán különösebb igényei, vagy ezt csak feltételezzük róluk?
Az elmondottaktól eltérően még egy nagyon fontos van, ez a tiszta levegő, és azt hiszem ez a legfontosabb az egészben. És igazat meg, ha azt nézzük egy állattartó telepen, és most vegyünk mondjuk broiler csirkét, hogy ő jól érzi magát, azt az általa megtermelt hústömegen lehet látni. Tehát az állat nem érezné jól magát az adott istállóban, akkor nem enne eleget, nem inna eleget, és nem gyarapodna. Onnan lehet tudni, hogy jól is érezték magukat az állatok, hogy amikor ezt leadják a vágóhidakra, akkor megfelelő súlyt, megfelelő élőtömeget produkálnak. És igen, a kérdésedre a válaszom az, hogy ez a kettő nagyon összefügg. Tehát az állatjólétet nekünk kötelező egy zártartású istállón belül elsődleges szempontként figyelnünk, mert különben nincs termelés és nincs gazdaságosság.
És miért fontos egy zárt istállóban tartani a madarakat?
A zárt istállóban azért fontos tartanunk, mert ha szabadon engedünk egy csirkét, ne adj Isten, és adunk neki megfelelő mennyiségű takarmányt, ő nagyon sokat fog mozogni, le fogja mozogni. Gyakorlatilag nem fog annyi húst, fogyókúrázik automatikusan, megpróbálja minél jobban a természetes körülményekhez, a környezetéhez, az udvarhoz, az időjáráshoz alkalmazkodni. A zártartás esetében azonban ezek a hústömegek, ha megtermelt hústömeg vagy a tojás mennyiség, ez növelhető, és akkor itt jön a gazdaságosság szóba. Tehát el kell érnünk egy olyan termelési szintet, ahol ez megéri a gazdáknak, mind a mellett, hogy az állatjólét. Tehát én ezt nem szoktuk ennyire külön választani, mert a termelési szintnek a magas színvonala mutatja, hogy milyen az állatjólét az istállón belül.
Na, hát akkor, ha már így felvezettük ezt a broiler csirke termelést, illetve a tojás termelést is, mert ugye a kettő az párhuzamosan folyik?
Nem folyik, ez gyakorlatilag specializálódtak a baromfi fajok is, specializálva lettek genetikailag és fajta szempontjából is. Amit broiler csirkének nevelünk, az broiler csirke lesz, azt nem hagyjuk tojni. Ha hagynánk tojni és olyan időskort elérne, akkor nem termelne annyi tojást, mint egy kifejezetten a tojás célra kitenyésztett tojóhibrid. Annak az a célja, hogy ő tojást termeljen. Tehát mindene, az egész testszerkezete, minden erre van kifejlesztve, hogy ő a leghatékonyabban tudjon legtöbb tojást tojni az életében.
Május elején adtatok át egy Kaskantyú nevű...
Ez egy kis falu, Bács-Kiskun megyében.
Hát mondhatni, hogy egy 21. századi modern telepet. Én erről láttam egy filmet is, és ott rengeteg kérdés fogalmazódott meg a veled készült interjú alatt is, mert a ottani riporter nem kérdezte meg, úgyhogy ez nekem jó, mert ötleteket adott. Szóval átadtak egy olyan telepet, ahol arra volt büszke a tulajdonos, hogy kétszer annyi csirke fér el egy helyen. Úgyhogy közben ezek az imént említett állatjóléti feltételek teljesülnek. Na ez itt az igazi ötlet. Hogyan?
Mindenképpen, tehát a legelején egy nagyüzemi állattartás esetében, a baromfi tartás esetében a gazdaságosság az elsődleges, hiszen ezt haszonért és bevételért csináljuk. Ami a darabszámot és az egy négyzetméterre telepíthető állatlétszámot jelenti, az egészet ott kezdeném, hogy Európában, az Európai Unióban elindult egy End the Cage-age nevezetű mozgalom, ami civil kezdeményezés alapján állat jóléti civil szervezetek indították, és azt a cél szolgált, hogy megszüntessék a ketreces tartást. Ugye a tojótyúk az, ami...
Tehát akkor ez nem egy ketreces.
Ez nem ketreces. Tartás. Ez a lényege a dolognak. A ketrecben az igazság az, hogy az állatnak, a tyúknak nem annyira rossz. Gazdaságos szempontjából pedig kifejezetten jó. A ketrec a gazdának, mert egy négyzetméteren ugye a ketrec emeletes, és elég sok darab számot el tud tenni, elég jó a tojás termelése egy ilyen istálónak, és valójában a tyúk sem érzi rosszul magát, de a
de hát nem túl változatos az élete, mondjuk ki bátran.
Ezt viszont kijelenthetjük, hogy nem túl változatos. Miután ez a kezdeményezés elindult, és össze is gyűlt, úgy tudom, legalább 100 000 aláírás, akkor az Európai Unió ezzel elkezdett komolyan foglalkozni, és ezt a nevet adta neki, hogy End the Cage, és szüntessük meg az istálon belüli zárt tartást. Tehát ha már istálóban tartjuk az állatot, zárt körülmények között, ellenőrzött körülmények között, akkor ez a bezártság, ez a ketrec, ez szűnjön meg. El is indultak e tekintetben a fejlesztések már jó régen, mert 2015 óta ezek a technológia gyártó cégeknél nagyon komoly fejlesztéseket és pénzeket öltek ebbe, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, és már azért kialakult már az a technológia, amivel ezt az End the Cage-age tartási rendszer, tehát hogy ketrec nélküli istálon belül szabadtartást meg tudjuk valósítani.
Na most egyébként, hát én láttam már a 80-as években ilyen istálókat, ahol volt egy halom madár összezárva egy ilyen alacsony istálóba, olyan volt, mint egy ilyen hodály. És akkor ott volt egy halom csirke, azoknak ott voltak mindenféle itató, megetető táljai, meg fölöttük valami lámpák égtek. Azzal mi volt a probléma? Túl azon, hogy persze ott azért a szakhatás az elég kemény.
Az elég kemény volt, valószínűleg nem igazán volt jó az istáló klímája, de ez megint különbözik az előzőektől elmondottam, mert azt tudják, hogy mély almos rendszer. Tehát az eddig is működött, ez ilyen félig háztály jellegű, de gyakorlatilag egy zárt istálóban szabadon a padozaton mozognak az állatok. Itt azonban van egy probléma, az egy négyzetméter eső tyúklétszám, az be van maximalizálva, és nyilvánvalóan az istálóból nevezzük úgy, hogy kijövő tojás mennyiség, ez maximalizálódik. A ketreces tartásnak valójában a megszüntetésre azért volt szükség, vagy azért lesz szükség előbb-utóbb, mert valóban az állat jólét tekintetében nem vagyok benne teljesen biztos, hogy az állatoknak ez tényleg megfelelő. Az igazság az, hogy meg lehet nézni, amikor egy ilyen ketreces tartásból egy év után a tojótyúkokat eladják, tovább értékesítik, hogy néz ki, és meg lehet nézni, hogy az alternatív rendszerekből, tehát az istálon belül szabadtartásból kikerülő érték, vagy a tyúkok hogyan néznek ki. Tehát látszik rajtuk, hogy sokkal egészségesebbek, épp tollazatúak, és a vitalitásuk sokkal jobb.
Persze, mert itt mozognak. Na így és van. Akkor hol van itt ebben, mert hogy az egy izgalmas dolog, hogy ebben a technológiában, amit most az Alphavet telepített ebben a kaskantyúi gazdaságban, folyamatosan változtatjátok a padozat magasságát. Ez a titok, gondolom, hogy így
ez
lehet.
Ez egyik titok, így van. Másik titok az, hogy eleinte, hogy ez az Európai Uniós direktíva beérkezett a nyugat-európai országokba, akkor az történt, hogy a ketrecekről leszerelték az oldalfalakat. Gyakorlatilag ugyanaz a váz szerkezet bent maradt az istálóban, leszerelték az oldalfalakat, és mondták a tyúkoknak, hogy akkor hajrá, lehet repkedni.
De nem volt hozzá kedvük.
Ennek az új technológiának, amit beépítettünk, ennek a lényege viszont az, hogy nem leszerelt oldalfalú ketrecekről van szó, hanem teljesen újra gondolták az egész történetet. Úgyis, ha ezt leszerelt oldalú ketrecekből szerettük volna megoldani, akkor maga a vas szerkezet, a beépítendő vas mennyisége, az tetemesen nagyobb, mint egy ilyen lebegő platformos rendszernél. Csak egy példa, hogyha egy istálóba egy ilyen régi technológiás rendszert hoztunk volna, az 14 kamionáróval kellett volna lehozni, ez pedig lejött 3 kamionnal. Tehát a beépített vas mennyisége jóval kevesebb, ezáltal, hogy kevesebb a beépített vas szerkezet, ezáltal több a légtér és több a hely a tyúkoknak is. A lebegő platformnak pedig az a lényege, hogy ezek a tyúkok, ezek a jércék, amiket úgymond előnevelünk majd a későbbi tojásciklusra, ezek a tojórendszerek, hogy megfelelő férőhely kihasználás legyen, ugyanúgy emeletesek, mint a régen a rendes ketrecek voltak, de a tyúk, hogyha nevelése során az első 6 hétben nem tanul meg repülni, akkor az nem tanul meg repülni az életében. Tehát az időszak, az a bevésődés időszaka a jércénél. Ennek a rendszernek az a lényege, hogy miután a napos állatokat lefogadják, azt egy apadozatra, tehát lent vannak a földön, de már egy kis platformon van az etető és az itató, és neki 3 cm-t ugrania kell. A napos csibe tud ugrani ekkorát, és minél jobban ugranik, és minél több ugrik, ezt a platformot, a középső platformot elkezdjük naponta körülbelül olyan 10-12 napos korától, elkezdjük naponta 2 cm-rel emelni. Tehát megtanulja, hogy ugrania kell. Ez az egyik. A másik, amivel...
És akkor ilyenkor úgy, mint az ember, amikor nagyot akar ugrani, egy kicsit segít a szárnyával
így
is.
Így van, és természetesen a szárnyával, ahogy kitollasodik, ez körülbelül 4-5 hetes korára már szinte teljes tolban tud lenni, akkor már használja a szárnyát, és akkor már nagyon nagyokat tud repülni. Ebben az esetben ennél a rendszernél ilyen lenyitható oldalfalak vannak, amivel egyelőre berekesztjük. Az oldalfalakat fölnyitva, ezek további felugrálható platformokká képződnek, és ezt az állatok nagy előszeretettel használják is. Van még egy titka a dolognak, hogy ezt fénnyel is befolyásoljuk, úgy, mint mikor megy le a nap. Én vidéki környezetben nőttem föl, és voltak tojótyúkjaink, és amikor már ment le a nap, akkor vagy bementek a tojóházba, az istálóba, vagy a kamrából kialakított helyen, és már elkezdtek ugrálni föl az ülőhelyekre, mert ez a természetes viselkedési formájának, hogy ő fölfele ugráljon. Mind a mellett, hogy a platformokat az idő előre határolva emelgetjük, és rákényszerítjük, hogyha enni, akkor föl kell repülnie. Mindezt este, amikor jön az altatási szakasz, akkor ezt fénnyel megfelelően helyre elhelyezett fényforrásokkal csalogatjuk abba az irányba. Lekapcsoljuk szép lassan a teremvilágítást, és csak ezek a jelzőfények maradnak, és ő abba az irányba fog fölfele ugrálni. Tehát gyakorlatilag ez a folyamat egy olyan 30 percet vesz igénybe. 30 perc időszak alatt neki csak ezek a segédfények vannak, és ő megy fölfele.
Mindegyiknek van saját helye ilyenkor? Tehát ezt az állatokat, ugye több száz állat van egy rakáson.
Ez egy istálóban itt 45 ezer állat van.
Az igen, tehát akkor több ezer állat van benne egy-egy ilyen istálóban. Akkor ezek gondolom nem vitatkoznak ott a helyeken, hanem vagy szoktak?
Eleinte szoktak, de a tojótyúk kisebb csoportokban él. Tehát ott megvannak a barátságok, és megvannak a megfelelő társak. Tehát nem mindig mindenki idegen, és ezek a csoportok nagyjából együtt maradnak.
Tehát akkor ott még van társaság is. És
természetesen társasági életet élnek, ami ebben az esetben egy ilyen emelő platformos alternatív rendszerben sokkal több társasági életet tud élni, mint egy ketrecben, ahol 12, 14 vagy 16 tyúk van egy ketrecbe elhelyezve, és nincs több.
Na most egyébként ebben az izgalmas, és én magam sem nagyon gondoltam, hogy ennyire sokat tudok beszélgetni egy ilyen emelő platformos tyúk tartó telepről, vagy erről a technológiáról, csak az jut eszembe, hogy ugye itt ezen a csirkék össze-vissza ugrálnak, vagy tyúkok már, ugye, mert ha tojnak, akkor már nem csirkék.
Nevezük jércéknek.
Jércék, tehát össze-vissza ugrálnak, ők ugye nem járnak ki külön a mellékhelyiségbe, tehát ott pottyantanak, ahol tudnak, ugye ezt láttuk már a szabadban, a csirkék hogy viselkednek, de egyébként, ha egy szobában elengedünk egy csirkét, ott az is úgy viselkedik. Szóval, hogy itt a tojás megőrzése, megtartása, mert hát ugye az a cél, hogy legyen sok szép tojás. Ráadásul ugye én magamról tudom, hogy mindig kinyitom a dobozt az áruházban, és azt a tojást viszem el, ami tisztának tűnik. De abban biztos vagyok, hogy ezeket nem mossák, mielőtt becsomagolják, mert az több okból is problémás lenne. Szóval, hogy lehet azt elérni a későbbiekben, hogy ezek egyrészt ne tapossák össze, ne törjék össze a tojást, másrészt ne kenjék össze a saját ürülékükkel, stb. Stb. Mert én ezt működésben még nem láttam, csak ebben a híradó részletben, ahol hát minden steril volt, és még csirke se volt a környéken, csak öltönyös emberek.
Igen, egyébként a csibe ma este 7 órakor érkezik az istálókba, de tisztázni kell valamit, tehát a jérce nevelő istáló az nem tojó istáló. Hát itt az előnevelése folyik, az előkészítése az állatoknak, itt válik gyakorlatilag majdnem ivar éretté. Az első napjától 17-18 hetes koráig, majdnem egy fél évig ebben az istálóban tartózkodik, és innen kerül áttelepítésre a tojóistálóban, ahol nagyon hasonló szerkezettel találkozik, de ott már természetesen tojófészkek vannak, ahol ő tud tojni, és a tojófészkeknek megvan az a higiéniája és az a technológiája, hogy ez ne szennyeződjék ürülékkel.
De ha már itt az állatjóléttel kezdtünk, és egy kicsit az ember ilyenkor hajlamos ilyen emberi tulajdonságokkal fölruházni ezeket a csirkéket, szóval, hogy ezek itt társasági életet élnek, ezt mondtad, igen, hogy sőt, egymás megvannak a baráti társaságok, igen, mondhatni.
De ezek újra alakulnak.
A bandák. Hogyha... Ja, tehát akkor nem kell válogatni őket, hogy na, ki akar a haverjával azt utazni, hanem ezt ők maguk elintézik.
Ők maguk ezt elintézik.
Tehát az a 45 ezer, az úgy egyben megy át a másik helyre?
Így van, sőt, nem is egy tartástérben, hanem ott a tartástér már le van rekesztve, tehát kisebb
csoportok. Na, de akkor hogy döntik csoportunk el, hogy ki kivel van?
Újra eldöntik a rangsort, újra eldöntik a kis csoportokat.
Aha.
Ez viszonylag gyorsan, 1-2-3 nap alatt végbe megy náluk. Új barátságok alakulnak.
Jó, hát ezt mondhatjuk így finomítva. Magyarul kényszerítik rá, hogy akkor ha már lemaradtak egymásról, akkor menjenek át. Jó, egy kicsit ezt így elviccelődtem itt a végén, de valóban én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen történet biztosíték lehet arra mindenképpen, hogy rosszabb körülmények között nem élnek ezek az állatok.
Sőt, azt gondolom, hogy jobb körülmények között.
Mitől jobb ez? Tehát világos, barátkoznak, a fények is úgy alakulnak, mintha a pusztában élnének.
Igen, esznek, isznak, gyarapszanak
de
és termelnek.
De ezek a vasszerkezetek, ezek nem bántják őket?
Nem, ez úgy van kialakítva, ez egy olyan lekerekített, általában kerek, úgynevezett ülőrudakat használnak, hogy a talpát ez abszolút nem bántja, tehát itt nem alakul ki talfekélyesség, mint mondjuk egy mélyalmos rendszerben. És ezt kedvelik, szeretik, de...
Ez hogy lehet tisztán tartani? Gondolom, megvan a technológia, egyszerűen csak kimossák őket alulról? Vagy
a legvégén kimossák alulról.
A legvégén, tehát akkor legvégén. Egy ilyen nevelési ciklus alatt ott nincs takarítás.
Nincs takarítás, de ezt máshogy kell elképzelni, mint egy mélyalmos rendszernél. Itt nincs nedves alom, itt nincs nedves trágya, és itt lép szerepbe a komputer ismételten, mert az állatok jóléte mellett, tehát az állatok jólétében az is beletartozik, hogy ne nedves, száraz alom legyen alatta, a talp alatt. A komputer az állatok jóléte mellett, a gazdaságosági tényezők mellett, az energiatakarékosság mellett természetesen azt is figyel, hogy az alom mennyire nedvesedik el, és erre megfelelő módon a szellőzéssel, egy kis ráfűtéssel reagál a komputer, és ha kell, kiszárítja az almot.
Aha. És a szellőzés megkiviszi a...
A szellőzés a kulcs, én azt gondolom az egésznek, az egész állattartásnak. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha az állat jól érzi magát, friss levegőn van, száraz az alom alatta, akkor ő meg fogja találni az etetőt és az itatót, meg fogja találni a kisebb csoportját, és jól érzi magát. Az egyik kulcs szó ebben az előbb elmondottakban az a száraz alom volt. Nagyon nehéz ezt egy megfelelő komputer nélkül szárazon tartani. Tehát, ha csak ez
valaki... Ezt az ember nem tudja.
Én azt gondolom, hogy nem láttam még olyat, hogy lett volna olyan szerencséje, hogy száraz maradt az alom.
Tehát akkor ezt elmondhatjuk, hogy a gépek jobb gazdái ezeknek a tyúkoknak adott esetben.
Ezt kell mondjam, hogy igen. Tehát az, hogy fáradhatatlan 0-24-ben, tehát non-stop működnek, nem fáradnak el, nincs műszakváltás, tehát ez sokkal jobb körülményeket tud biztosítani.
És ez az állandó szellőztetés egyébként ez azt is garantálja, hogy kevesebb gyógyszert kell adni a csirkéknek, mert ugye nem tud a kórokozó úgy terjedni a levegőben.
Én azt gondolom, az Igen, a szállőztetés a titok, de az alom az a titok megint csak. Most gondold el, hogyha neked otthon annyi lenne a dolgod, hogy ülj a nappaliban, a kanapén nézd a tévét, és van egy roskadásig meg telerakott hűtő, és csak oda kell menni enni, inni és visszaülni. Ezt milyen körülményeket teszed meg szívesebben? Ha van egy jó levegő mellette, és száraz a padozat, vagy ne adj Isten, van egy 20 centi vastag nedves trágya, és a talpadon pedig két hatalmas öklömnyi fekély van, ami ki is van fakadva, és vérzik. Nem hiszem, hogy elég sűrűn elmennél a hűtőig, csak amikor már nagyon-nagyon éhes vagy. És a nedves alom és a talpán keletkezett talpfekély az állatoknak, főleg a baromfinál jellemző mielmos rendszerbe, ugye ez egy nyílt seb. Nyílt seb és egy nedves trágya találkozásánál szinte alapvetően biztos, hogy könnyebben fertőződik az állat, sokkal könnyebben, mint más esetben.
Tehát és akkor itt ez kizárt?
Egy száraz alma esetében a talpfekélyesség kizárt. Tehát kizártuk a visszafertőződés esélyének legalább a 70%-át azzal, hogy száraz almat biztosítunk.
De nem mondtad ki, hogy ezek kevesebb gyógyszert tesznek.
De valójában igen. Nem mindig a technológiai üzletágban dolgoztam, hanem én a termelésben dolgoztam, és voltak olyan telepeink, ahol az alom szárasságának a megoldására majdnem 3 évig kísérleteztünk mindenféle alomanyagokkal, és nem szeretnék reklámot ennek csinálni, de abban az esetben, abban a pillanatban sikerült megoldanunk a száraz almot, az általunk megtermelt kb. 14 millió darab csirkének, a több mint a 90%-a gyógyszermentesen tudott felnevelkedni, erre egy külön brendet építettünk annak idején.
Na most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után folytatjuk beszélgetésünket Laczó Györggyel, az Alphavet Kft. Agrár és Biotechnológiai Divízió Baromfi Technológiai Üzletek vezetőjével, és hát a második részben már nem csak a csirkék beszélgetéséről esik majd szó, hanem egy kicsit a gazdasági oldalt jobban megvilágítjuk. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.